Köszönöm szépen a Prosztiki Gábor előadását, és megkérném, hogy a mind a két előadónkat fáradjanak ki a pulpitusra, és van még időnk arra, hogy kérdéseket föl lehet tenni az előadóknak. Úgyhogy kérném, hogy aki kérdezni szeretne, az a kezét emelje föl. Jó, itt van egy kérdés.
Köszönöm szépen, Gajer József vagyok, és gratulálok mindkét előadónak. Egyrészt az előadáshoz, másrészt ahhoz a kutatáshoz, ami oda vezetett, hogy ilyen előadást tudtak tartani. Professzor asszony előadását hallgatva, tekintve én színházba járó ember vagyok, jutott eszembe egy kérdés, hogy vajon ezek az eredmények használhatók-e a színészképzésben? Itt említette azokat a érzelmi és egyéb paramétereket, amiket ki lehet szűrni egy beszédből. Fordultak-e az egyetemhez a Színház és Filmművészeti Főiskolár vagy egyetemről mostanában ezzel kapcsolatban? Vagy van-e olyan ötlet, hogy ezt számukra lehet javasolni? Köszönöm szépen.
Van esetleg további kérdés? Két-három kérdést összevárunk, és úgy válaszolunk rá. Ha nincs, csak igen, van hátul egy kérdés.
Köszönöm. Simon Barbara vagyok, és mind a két előadóhoz lenne kérdésem, és nagyon köszönöm az előadásokat. Az egyik professzorasszonyhoz szólna, hogy ugye volt itt szó a betegségeknek a szelektálásáról, ahogy a gép felismeri a hangalapja, hogy esetleg milyen deficitek vannak egy-egy képzőszernél, hogy ezt esetleg a jövőben lehet majd diagnosztizációra is használni, vagy van-e ilyen projekt, vagy terv, hogy ezt majd így az orvostudományban is használják esetleg diagnosztizálásra, illetve professzor úrhoz pedig azt, vagyis hogy nem igazán volt világos számomra, hogy a gép az mi alapján szelektál, tehát hogy ott ugye láttuk a gyümölcsök, meg zöldségek, meg fűszerek példánál, hogy miket rak egybe a klasztereknél, de hogy ugye, mit tudom én, van egy paprika, aminek ugye látom, hogy sárga, látom, hogy zöldség, látom, hogy ilyen-olyan, de hogy melyik jegye alapján fogja klaszterbe rendezni a gép. Ezt a kettőt szeretem volna. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor sem megválaszolta először.
Hát először a színészképzésről. Egyelőre az érzelmek osztályozásához a színészek segítségét is kértük, hogy a nagy tapasztalatuk alapján a színészek az érzelmeiket, vagy az emberi érzelmet, ha jó színész, jól ki tudja fejezni. De azt, hogy mi mondjuk meg, hogy mondja, itt még nem tartottunk, de az ötlet jó, úgyhogy el fogunk gondolkozni rajta. Köszönöm ezt az ötletet. A másik kérdés, ha jól értettem, természetesen mi az egész kutatást azért csináljuk, hogy ezeket a tipikus betegségeket, amik a beszédproduktumot ennyire befolyásolják, hogy ezekből diagnosztikai, tehát hangdiagnosztikai eszközt szeretnénk készíteni. És az előadásban nem mondtam, de a laborban a legújabb eredmény az, hogy ezt a három típusú betegségcsoportot, amiről én most az előadásban beszéltem, ezeket már egymástól is egész jó biztonsággal meg tudjuk különböztetni. Tehát nem vagyunk olyan nagyon messze ilyen általános diagnosztikai eszköz fejlesztésétől. Nem tudom, ez volt a kérdés igazán? Oké, köszönöm.
Nekem talán, nem tudom, hogy melyik hallatszom? Igen. Hogy azt nem tudom, hogy a paprika ügyben nem vagyok biztosan járatos, bár én hoztam a példát, de ugye itt nem a denotátumot, tehát magát, az univerzumban levő paprikákat a rendszer nyilván nem ismeri. Ő azt látja, hogy a P-A-P-R-I-K-A, betűsorozatnak az előfordulásai arra utalnak, hogy rokonságot fog mutatni azokkal, akik ott körülötte voltak. Tehát ennél többet nem tudunk róla. Olyan helyzetben van most itt a nyelvtechnológus, mint mondjuk a neurológus, amikor azt mondja a beteg, hogy ő ezt látja, ő pedig méri ott az elektromosságot, vagy éppen a kémiai folyamatokat, és azt látjuk, hogy tényleg van ott valami, de nem tudjuk összehozni, mert az egyik oldalról mi egy technikai eszközzel közelítünk, a másik oldalról pedig egy szubjektív kép van. És hiába ugye sikerül bizonyos agyi területeket lokalizálni, hogy ott mi történik, de hogy konkrétan belül pontosan mivel van összekötve, hogy az nekem egy paprika képzetet adjon, arról fogalmunk nincs. Most ugyanez van itt is, hogy ott ülünk a nagy matematika előtt, és azt látjuk, hogy a rendszer létrehoz ilyeneket, és nem tudjuk, hogy hogyan. Nem tudjuk kivenni belőle azok számok, tehát a 300 dimenzió azt jelenti, hogy van 300 számunk a skálának megfelelően, melyik dimenzióban milyen értéket ad, és fogalmunk nincs, hogy minek felel meg, hiszen még egyszer a példát is mondtam, mi 8-10 dolgot tudunk csak egymásra merőlegesen elképzelni a világban, tehát független szempontot, és ő pedig képes 300-at csinálni, és a 300 azért volt, mert intuíció először 200, az kevés, a 400 sok, jó, akkor 300, tehát ennek nincs tudományos alapja, hanem körbel ide jutottunk, hogy ezzel jól fog működni, és nem tudjuk. Tehát itt, és az az érdekes, hogy ez egy nagy kérdés a tudománynak, adott esetben a nyelvészetnek, hogy vajon mit tudott meg ez az algoritmus a világról, illetve a szövegeinkről, amik alapján ezt adja vissza, hiszen eddig nem volt ilyen eszközünk, és nem is gondoltuk, hogy ez benne van a szövegben, hogy tényleg benne van, hogy Bartók zeneszerző, vagy úgy jártunk, hogy most már használjuk ilyen kis magán jellegű információforrásnak, találtuk azt a szót, hogy vakkalit, nem tudom, így nem, valószínűleg más sem ismerte nagyon, aztán láttuk, hogy nagy V-vel van, és akkor kiadta a Bhagavad Gita-nak rengeteg szereplőjét tárgyesetben. Tehát akkor láttuk, hogy nyilvánvalóan akkor a Vakkali a neve, és ő is valami ilyen szereplő ott abban a világban. Tehát, hogy, de azt ő fogalma nincs, hogy mit mondott, számok vannak neki. Paprika is ilyen.
További kérdések.
Kérdezni, hogy ez a 3 milliárd szavat tartalmazó adatbázis Big Data, ez valamilyen szelekcióval lett kiválasztva, vagy pedig volt ebben valamiféle irányultság, szépirodalmi szövegek, vagy nyilván nem mindegy, hogy 19. századi szépirodalom, vagy 21. századi számítástechnikusok szövegei voltak ebben, hogy volt-e valamiféle irányultság ennek a meghatározásában?
Köszönöm, ez körülbelül a mai magyar internet. Ami fönt van a weben, szövegesen is elértük, ez nem jelenti azt, hogy nem értük, hogy mit nem értünk el, tehát nem merem állítani, minden megvan, de teljesen mondjuk azt, hogy ész nélkül, amit talált, legyűjtött, egészen más mondjuk egy magyar nyelv nagy szótára, ahol egy olyan korpuszépítés van, ami valóban már kiegyensúlyozott és figyel korra, minőségre. Itt pedig a minden gyűjtsünk, legyen jó sok algoritmussal készült. Köszönöm.
További kérdés. Bennem fölmerült egy kérdés Gábor hozzád, hogy emlegeted az intuíciót, és én a nyelvészettől messze vagyok, de a mérnöki tudományokban számos eset volt, amikor intuíciók alapján dolgoztak, nem értették, miért működtek, és eltelt 10 év, és megkerült a matematikai háttér hozzá. Tudnál erre mondani valamit?
Én attól tartok, hogy most a matematikai háttér van meg, és nem tudjuk, hogy mit csinálunk. Tehát itt most a nyelvészeti háttér kellene, hogy vajon hogy áll elő ez a tudás. Tehát, hogy mi az, ami ezeket a dolgokat összeköti, jó lehet, tehát még egyszer gondoljunk bele abba, hogy mi lehet az, ugye ha női neveket hoztam példának, hogy ha ez korábban van, akkor azt mondják, hogy én valami súlyos politikailag kevéssé korrekt dolgot űzök, mert nyilván olyan példákat veszek, ahol a nők mindig viszik a cekkert és mosogatnak, és nyilván ebből derül ki, hogy ők nők. És erről itt szó nincs, tehát az interneten mindenféle szavak vannak, és úgy tűnik, hogy mégis azok a női nevek kiválóan hozzák egymást, tehát ők valahol akkor is, a rendszer nem tudja, hogy nők, de még véletlenül se téveszti el, nem rak bele férfi nevet, és ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon akkor mit mondunk úgy, hogy ez kiderül, hiszen mi magunk számára se derül neki, vagy igen? Szóval ez a kérdés, hogy lehet, hogy mi is tudjuk ezt titkon, hiszen ha ez a buta rendszer tudja, hogy nyilván egy ember is tudja, csak ez soha nem jutott eszünkbe. Mint ahogy az se jutott, bocsánat, nem válasz, de még egy ilyen, az se jutott eszünkbe, hogy nem mindig hierarchikusan érjük le ezt a világot. Tehát amikor ilyen ontológia készítés van, az mindig úgy készül, hogy elindulunk valami nagyon magas fogalomtól, bontjuk le, top down, és akkor végén ott vannak az entitások, amikkel már tényleg találkozunk. Ez nagyon szép, még egyszer így lehet barkóvázni, hiszen így szűrjük ki a dolgokat. De vannak olyan, tehát a szarvasról az fog eszembe jutni, hogy nem tudom én, párosodik patás, remélem az, vagy nem tudom én, tehát kérődző. És ilyeneket mondok róla. De azt, hogy ő a puskához hogy viszonyul, sehogy, mert a puska az egy ember által készített tárgy, a szarvas meg egy erdőben levő szarvasmarha rokon, de hát az nagyon fontos, hogy van vadászat, de az nem egy hierarchikus kategória. Tehát mi egyrészt tudjuk, másrészt nem rakjuk bele a rendszerünkbe, mert mi nem arról akarjuk észrevenni, hogy a szarvas és a puska között milyen a viszony, és ez a rendszer ilyeneket tud. Ezért vannak ezek a laza kategóriák.
Van egy kérdés.
Közben megkaptam a mikrofont, amíg odaér, gondolom. Igen, szóval nekem az lenne, két kérdésem lenne. Az egyik az az, hogy esetleg Prószéki professzor úrhoz, hogy találtak, vagy gondolkodnak esetleg azon, hogy most itt szavakról volt szó, vagy szótövekről, hogy még valamilyen jellemzőt hozzácsapni, és akkor egy följebb lépni egy pár dimenzióval a szóvektoroktól. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy ha már itt van ez a szép rendszer, és így láttuk, hogy az angolban is hasonlóan működnek, tehát megfelelnek egymásnak ilyen klaszterek, vagy hasonlóak, hogy kipróbálták esetleg ráereszteni egy szövegre, hogy egy angol szövegre ráereszteni ezt valamilyen legjobb egyezéssel, és megnézni, hogy milyen magyar szöveget kapunk belőle.
Ez a cél.
Köszönöm.
Hallgassuk meg a másik kérdést.
Német Géza vagyok a Mi Egyetemről. És igazából egy kicsit komment is lenne, meg kérdés is. Sokat gondolkoztam mostanában azon egyébként, hogy a színészekkel, meg a színművészetivel tényleg kéne beszélgetni, mert a beszédtechnológia használhatóságának az egyik nagy korlátja, különösen a gépi beszédkeltésnek, hogy nagyjából mindig ugyanazt produkálja, vagy legalábbis nem követjük azt a változatosságot, ami az emberi beszédben előfordul. Tehát itt most egy formális beszéd során valahogy formálisan beszélek, és nyilván egészen máshogy beszélek a gyermekemmel, vagy a feleségemmel, vagy a főnökömmel, és igazából ennek az elvi osztályozása nem nagyon történt meg. Én legalábbis sok pszichológus kérdeztem meg, meg nyelvészt, meg mindenkit, és arra gondoltam, hogy talán a színészek tudják, hogy az érdekes lenne, hogy vajon a színészek hogy tanítják meg a színészeket, hogy kell örömtelien beszélni, vagy kedvesen, vagy nem tudom hogy. És lehet, hogy ez egy nagyon érdekes téma lenne, ami mind a beszédfelismerést, mind a beszédkeltést, meg sok egyéb dolgot is segítene. És ha van valaki, aki erről tud, annak én nagyon örülnék, hát nem fejtem, hogy itt most mondaná el, de hogy valahogy találkozunk ebben az ügyben, mert ez valóban egy óriási kihívás. És tehát én úgy gondolom, hogy nekünk kéne először a színészektől tanulni, aztán lehet, hogy majd valamit vissza tudnánk adni. De kíváncsi vagyok az előadók, hogy látják ezt.
Igen, meghallgatjuk.
Hát ez inkább komment volt, amivel egyet tudok érteni. Azt hiszem, hogy még sokat kell tanulnunk. De ugyanis a színészekben, legalábbis aki jó színész, azoknál évtizedes tapasztalat van. És az évtizedes tapasztalat az agyukban, amit megtanultak, amit jónak tartanak, és a visszacsatolás szerint is jó, az a tudás megvan. Most ezt a tudást kellene matematikai formába önteni. Az a paramétersor, amiket mi vizsgálunk, és ami szerint mi osztályozunk, az egyelőre még sokkal egyszerűbb. Az a helyzet, hogy az ember nem egyfajta, ugye én mindig hangsúlyoztam az előadásban, hogy négy alapérzelem. Mert hogy amikor beszélünk, akkor van, amikor a szomorúság és a vidámság valahogy együtt keveredve fejeződik ki. Tehát az emberi érzelem tárház az nagyon széles. És ezek ez kutatás, megyünk lépésről lépésre, de azt nagyon tudjuk, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog. Tehát, hogyha... Igen, szóval még sokat kellene itt még tennünk. Köszönöm.
A másik kérdésre. Igen, ez a magasabb szint célba van véve, tehát nyilván nem szeretnénk megállni a szavak szintjén, csak ugye azt kell látni, hogy a szavaknak van egy ilyen technikai tulajdonsága, hogy van nekik elejük, meg végük, ezt viszonylag jól meg lehet fogni. Minden, ami e fölött van, az bizonytalan. Még a mondat is az, de az mondjuk messze lenne, tehát egy szó kapcsolatban meg kell találni, hogy merre van a bal fele, meg a jobb fele, és meddig ér. Az nem jelöli a helyes írást, tehát nyilván a kevés munkával ezt tudtuk elérni, de ez cél. Tehát az abszolút szeretnénk, hogy egy következő ilyen alkalommal már magasabb nyelvi szintekről is tudjunk beszélni. A másik meg, hogy ez a leképezés, tehát ugye ez nem a fordítás célozta, itt az volt az öröm, hogy az angol szó világ az végül is ugyanannak az univerzumnak egy valamilyen leképezése, mint a magyar, de a fordítás az nem így történik, viszont van neurális rendszerekkel történő fordítás, tehát azzal nem tudnánk ilyen módon versenyezni, mert egy picit máshogy van, de ezt inkább erre használnánk, amit elmondtam, de hát az is egyébként csak így tudományos reklámként, hogy Luxemburgban működik a Európai Közösségnek ugye egy ilyen nyelvtechnológiai központja, és a fordításnál a magyart azt mindig ilyen szitokszónak tekintették az előző évtizedekben, mert hogyha valaki a magyarról beszél, az azt jelenti, hogy biztos, hogy valami rossz eredmény van. Ez egy bonyolult nyelv, azt nem lehet rendesen géppel fordítani. És gyakorlatilag az elmúlt egy évben olyan hihetetlen áttörés történt, büszke vagyok, hogy kollégám Tihanyi László az egyik, aki ezt megvalósította ott, hogy egyszerűen ezekkel a módszerekkel minőséget ugrott a magyar nyelv, és bekerült a támogatandó ilyen eszközök közé, hogy az angol-magyar fordító is már valamit ér. Éppen a közelmúltban mi kitüntetést is kaptak. Tehát azt jelenti, hogy nem mindenható, tehát nem szeretném azt mondani, hogy itt volt vagy azt jelezni, hogy itt volt egy előadó, és reggeltől estig csak azt akarta hallattatni, hogy a neurális rendszer megold mindent, nem old meg mindent, de az biztos, hogy olyan megoldásokat hoz, amire korábban nem is gondoltunk.
Van esetleg még? Igen.
Köszönöm szépen. Csepiga Zoltán vagyok. Prószaki professzor úrtól kérdezem, hogy a világhálón való kereséshez föl lehetne ezt a rendszert használni. Én valamit keresek, ha egyszorra nagyon sok találatot kapok, akkor azzal nem tudok mit kezdeni, beírok még egy szót, beírok egy harmadikat, és nem jutok eredményhez. Tehát nagyon gyakran azzal szembesülök, hogy semmilyen találatot nem érek el, holott lehet, hogy a hálón megvan az, amit keresek. Most az ön rendszerével egy gép segítene egy másik gépet, tehát először sokkal több szót vetne föl az én kezdeti szavamra, és gondolom, illetve ezt kérdezem, hogy gondoltak-e arra, hogy a világhálón való keresést ezzel a rendszerrel segítsék.
Köszönöm szépen. Van esetleg még?
Szóval mind röviden, hogy igen, hát a világhálón való keresés az nem feltétlen mindig abban érdekelt, amiben maga a kereső ember. Tehát az, aki keres, az szeretne nagyon gyorsan, nagyon pontos találatot kapni. Ezzel szemben a működtetők, és ez most egy tudományos hely, tehát nem a dolognak az üzleti átteréről akarnék beszélni, de mégiscsak muszáj. Tehát semmiképpen sem érdekelt abban, hogy pont azt találjam meg, amit keresek, hiszen ha zajt generál, akkor mást is meg fogok találni. Mindenki gondolja el, hogy milyen lenne az, hogy egy valamit keres mondjuk egy hölgy, elnézést nem akarok ezzel visszajönni, de mondjuk, és egy plázába elviszik bekötött szemmel, beviszik abba a helyiségbe, ahol ez van, ott megkapja és kihozzák onnan. Szóval akkor hogy élne meg a pláza? Tehát ez ugyanez az internetes, a hölgyet lehet úrral is lecserélni, csak most erre gondoltam hirtelen, tehát hogy ez az egyik fő válasz, hogy sajnos nem biztos, hogy attól, hogy egy jó ötletünk van, azt tömegesen, lehet, hogy egy szűkebb területen, egy orvosi keresőrendszerben ennek van értelme, mert ott érdekelt mindenki. A másik, hogy azért ez létezik, mert a szinonima azért az egy közelebbi rokon, ugye hát azt se lehet tudni, hogy mit jelent, de mondjuk azért ez egy lazább távolság, amit mi hoztunk. A szinonimát nem tudom mennyien ismerik itt a teremben, ugyanabban a keresőprogramban, amit minden nap használnak, ha beírnak egy kis tildét, egy ilyen hullámvonalat a szó elé, a szinonimáit is fogja keresni. Tehát ezt csak úgy jelzem, hogy megoldották helyettünk nélkülünk, nem feltétlenül ugyanazokra a szavakra, mint amit mi hoznánk, de létezik ilyen, hogy hirtelen megszaporítja a kereső szavak számát anélkül, hogy én tudnám, hogy nem jut eszembe egy jó szinonima, és mégis elindul. Ezt szinte senki nem szokta használni.
János Jánosnak hívnak. Nagyon szép címmel hirdették meg az önök előadását, és most akkor megkérdezném a cím alapján, hogy mennyivel sikerül a Prószéki Gábor által bemutatott módszerekkel közelebb jutni ahhoz, hogy hogyan gondolkodunk. Nyelvileg, értem.
Mondtam, hogy nem monoton a folyamat, úgyhogy nem tudom, hogy mennyire sikerült közel jutni, de az biztos, hogy tettünk olyan lépést, ami után látjuk már a következőt, itt korábbi kérdésre is válaszoltam. Én azt gondolom, hogy mértéket, hogy mennyivel kerültünk közelebb, nem tudok mondani, de az egy meglepő tény, amit talán remélem sikerült átadni, hogy ezek a szövegek sokkal több olyan relációt tartalmaznak, amit eddig nem tudtunk megfogni. És azzal, hogy tudjuk, hogy ezek vannak, most lehet gondolkodni, hogy vajon hogy kerültek oda, illetve mi kódolja azt, hogy Katalin Máriára és Juditra emlékeztet. Tehát én azt gondolom, hogy új kérdéseket tettünk fel, és azért nagyon sokszor a tudományban ez is eredmény. Nem feltétlenül a holnapi megoldás, bár persze, hogy azt szeretnék.
Még esetleg egy utolsó kérdésre van időnk, hogyha valakinek van még kérdése. Ott van hátul még egy kérdés.
Jó estét, Kupcsik Réka vagyok, és én a professzor asszonytól kérdeznék még erről a színész dologról egy utolsót, hogy azért egy színész abból él, hogy eljátszon érzelmeket, amit biztos, hogy máshogy tesz, mint aki őszintén átéli ezt az érzelmet. Úgyhogy a színészek alkalmazásának nyilvánvaló korlátot szab az, hogy mire akarjuk ezt a felismerőt használni. Úgyhogy mire akarjuk ezt a felismerőt használni?
Ez egy nagyon jó kérdés volt. Egyébként az előadásnak nem az érzelemfelismerés volt a központi témája, de az nagyon komoly munka volt a számunkra, hogy természetes, spontán beszédben lévő érzelmeket ismerjünk fel. Úgy kezdtük, hogy színészeket kértünk meg. Ez volt az első lépés. Ez egy egyszerűbb folyamat volt. Ami igazán érdekes, az tényleg az, hogy a spontán beszédben milyen érzelmek vannak. Ehhez bizony elég nehéz spontán beszédhez spontán olyan adatbázist gyűjteni, amiben egy-egy érzelemről, különösen ha komplex, abból elég sok van. Úgyhogy ez a kutatás most folyamatos. Ami a lényeg, és nagyon jó volt a kérdés, hogy egészen más az, amikor a színész játszik, általában sokkal inkább túlhangsúlyoz, mint a hétköznapi életben. És köszönöm a kérdést.
Köszönöm szépen a választ. A Carducci klasszikus mondatával zárnám a mai ülésünket. Aki 28 szóban mondja el azt, amit 10-ben is el lehetne, az egyéb aljasságra is képes. Köszönöm a figyelmet, és a